Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 30 évvel ezelőtt nyilvánította az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává.
Amikor arról kérdezték az európaiakat, hogy mennyire fontos az életükben a család, akkor a magyarok 98%-a azt mondta, hogy nagyon fontos az életében a család, de összességében az európaiak többsége is 90% ugyanígy nyilatkozott.
Az NMHH kutatása szerint különösen az egyedül élő idősek kiszolgáltatottak az online veszélyekkel szemben.
Az 50-79 éves korosztály 97%-a napi rendszerességgel használja az internetet. 13%-uk gyakorlatilag állandóan online van. A legalább naponta internetezők átlagosan több mint 2 órát töltenek online.
Az érettségi és a vizsgai időszak táplálkozási tévútjaira hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem.
Ilyenkor hajlamosak vagyunk nem feltétlenül odafigyelni. Sokszor az ilyen nagyon könnyen elkészíthető gyors ételekhez nyúlnak, vagy nagyon sok édességet fogyasztanak sokan, vagy túlzásba viszik például a kávé, vagy a energiaitalok koffein fogyasztását.
Május a családok hónapja, az anyák napjával kezdődik és a gyermeknappal zárul. A kettő között május 15-e pedig a család nemzetközi napja. A jeles nap lényege, hogy az emberek figyelmét a család és a családi értékek irányába fordítsa. A magyarok alapvetően családpártiak. A felmérések szerint az európaiak 90, a magyarok 98%-a tartja fontosnak a családot az életében. A témáról Fűrész Tündével, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével beszélgettünk.
Az Egyesült Nemzetek Szövetsége éppen 30 évvel ezelőtt, 1994-ben mondta ki azt, hogy a május 15-e legyen a családok napja, és ez az év, 1994, az ENSZ-ben a családok nemzetközi éve volt. Ebben az évben a föld országai közül valamennyi aláírta azt és deklarálta azt, hogy a család jelenti a társadalmaknak az építő kövét, az alapegységét, és ezzel valamennyi ország egyetértett. Érdekes azt látni, hogy ez elmúlt 30 évben sok minden megváltozott, és ma már vannak olyan országok, amelyek nem feltétlenül osztják ezt a nézetet, annak ellenére, hogy tulajdonképpen ez evidenciának tekinthető, és ezt 30 évvel ezelőtt már evidenciának tekintették a föld országaiban. Mégis mostanában különösen a fejlett világban van egy vita arról, hogy a társadalmat inkább kis közösségek, családok alkotják, vagy az egyének, az individumok. Érdekes az a folyamat, amelyet tapasztaltunk a család megítélése kapcsán, ez mennyire magánügye valakinek, illetve mennyire tekinthető közügynek.
Számos kutatás készült Magyarországon is, így a családokkal összefüggésben. Mit mutatnak ezek a felmérések? Magyarországon mi a helyzet?
Magyarország alapvetően családpárti ország, és itt a legtöbb ember osztja azt a nézetet, hogy a társadalom alapvető egysége az a család. Nagyobb közösségünknek, a nemzetnek ez a kis közösség, a család jelenti az építőköveit, és ezzel a magyarok többsége egyet is ért. Láttuk azt az európai felmérésekből, hogy a magyarok kifejezetten családpártinak tekinthetők. Amikor arról kérdezték az európaiakat, hogy mennyire fontos az életükben a család, akkor a magyaroknak majdnem 100%-a, 98% azt mondta, hogy nagyon fontos az életében a család, de összességében az európaiak többsége is 90% ugyanígy nyilatkozott.
Mely európai országok lakosai gondolkodnak hasonlóképpen, mint a magyarok, illetve hol egészen eltérő esetleg ez a vélemény?
Talán ennek történelmi okai is vannak, hogy Kelet-Közép-Európában a család megbecsültsége magasabb szintű, hiszen mi a szocializmus alatt megéltük azt, hogy milyen az, amikor a családi közösségeket vagy a családokból álló közösségeket megpróbálják szétverni. Úgyhogy ennek megfelelően itt Kelet-Közép-Európában többen vannak azok, akik fontosnak tartják az életükben a családot és meghatározónak tekintik. Nyugat-Európában látjuk azt, hogy kicsit többen vannak azok, akik úgy nyilatkoznak a családról, hogy ez mindenkinek a magánügye, és igazából ezzel nem kell foglalkozni, mindenki úgy él, ahogy akar, és nem kell a családokat sem támogatni. De összességében mégis elmondható azt, hogy az európaiaknak a 80%-a azt gondolja, hogy az államoknak támogatniuk kell a családokat, és kell családtámogatásokat biztosítani.
A család az nagyon sokféle lehet. a magyar családokra mi a jellemző?
Magyarországon alapvetően a hagyományos családmodell az, ami a leginkább népszerű még mindig. Látjuk azt, hogy az elmúlt időszakban meg is erősödött a hagyományos családi szerkezet, hiszen kevesebb a válás, megduplázódott a házasságok száma is, és egyre több olyan család van, ahol a hagyományos felállásban élnek tulajdonképpen a családtagok egymással, bár el kell mondani, hogy emellett a gyermektelenség is terjedőben van, de összességében a hagyományos családmodell az még mindig a legnépszerűbb Magyarországon, és a generációk közötti együttműködés is érzékelhető, hiszen látjuk azt, hogy a nagyszülők szerepe egyre inkább felértékelődik. A magyarok nagyon jelentős része, 70%-a mondta azt, hogy heti rendszerességgel találkoznak az unokák és a nagyszülők a családjukban, tehát más országokhoz képest az is tapasztalható, hogy nálunk a generációs kapcsolatok is alapvetően szorosabbnak tekinthetők, mint például Nyugat-Európában, vagy akár az Egyesült Államokban, ahol még a nagy távolságok is gyakran nem teszik lehetővé azt, hogy ezek a generációs kapcsolatok kellőképpen szorosak legyenek.
Hány gyermek van egy átlagos magyar családban?
Magyarországon alapvetően a két gyermekes családmodell az, ami a legnépszerűbb, korábban is, most is a két gyermek az, amit a legtöbben ideálisnak tartanak egy családban, bár hozzá kell tenni, hogy európai összehasonlításban a magyarok között voltak a legtöbben azok, akik azt mondták, hogy a három gyermekes családmodell lenne az ideális, 38% nyilatkozott így, összeurópai szinten az európaiaknak 17%-a gondolja azt, hogy a három gyermekes családmodell a legideálisabb.
Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
Az egyedül élő idősebbek különösen kiszolgáltatottak az online veszélyekkel szemben, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint az Adatvezérelt Marketing Szövetség közös kutatása. Az 50 és 79 éves korosztályban a hírolvasás, e-mailezés és tájékozódás mellett közösségi média, a chat és a böngészés a leginkább jellemző. Az idősek körében az SMS-ben kapott kártékony link szedi leggyakrabban az áldozatait. A kutatás eredményeiről Sós Edinával, az NMHH kutatási munkatársával beszélgettünk.
Az 50-79 éves korosztály 97%-a napi rendszerességgel használja az internetet. 13%-uk gyakorlatilag állandóan online van. Egyébként, ami nem is olyan magas arány, ha összehasonlítjuk a 18 éven felüli internetezőkkel, akiknek a 45%-áról mondható ez el. Az idősebbek 58%-a naponta többször is, 26%-uk napi rendszerességgel megy fel az internetre. Az említett csoportok összessége, azaz a legalább naponta internetezők, átlagosan több mint 2 órát töltenek online. Hasonlóan a fiatalabbakhoz, az idősebbek többsége, körülbelül 3/4-ük elsősorban már az okostelefonján internetezik. És arra a kérdésre érkezett válaszok alapján, hogy az adott online tevékenységet milyen gyakorisággal végzik, elmondható, hogy az internetezéssel töltött idő 91%-át konkrét témákban való tájékozódással, 85%-át hírek olvasásával és közösségi média használatával töltik az online térben. Online ügyintézéssel több mint 50% gyakorisággal foglalkoznak, online hanghívást csak 46% gyakorisággal indítottak, illetve csak 44% gyakorisággal vásárolnak online. És a legkevésbé az online tévénézés, film vagy sorozatnézés jellemzi ezt a korosztályt.
A kutatást övező tanulmányban azt is megfogalmazták, hogy ezek közül az internetezők közül kevesen tartoznak a digitálisan felkészültek közé, ezért bizalmatlanok és kevésbé tudatosak. Mire alapozták ezeket a megállapításokat?
A hozzáállás és szokások alapján szegmenseket képeztek a kutatók. Ezek jól szemléltetik az 50-79 éves internetezők személyiség típusait. Közülük a legkisebb méretű csoport, amely 10%-ot képvisel, a tudatos óvatosaké. Ők azok a körültekintő, elővigyázatos fiatalabbak, 50-64 évesek, akik megalapozott biztonságérzettel rendelkeznek, tisztában vannak az online világ veszélyeivel, és tudják, hogy hogyan védekezzenek. Ők rendszeresen karbantartják az eszközeiket, és a legtöbb biztonságos megoldás használata is jellemző rájuk. Közülük kerülnek ki azok, akik például hirdetésblokkolót használnak, aminek a kereskedelmi szektorban tevékenykedők nem annyira örülnek. Ebben a csoportban többségben vannak a nők, az 50-64 évesek, a fővárosiak és a családdal élők. A közel egynegyedes arányt képviselő ösztönös magabiztosak szintén biztonságban érzik magukat online. Ők nem tartják veszélyesnek az online teret, nem tartanak a vírusoktól, hackerektől, sem a csalásoktól. Állításuk szerint ők felismerik a veszélyeket, felkészültnek érzik magukat, bár néha azért szoktak kártékony linkre kattintani. Ők jellemzően nagyvárosokban és családdal élnek. Az idősebb internetezők sokaságán belül körülbelül egyharmados részt foglalnak el a tájékozatlan könnyelműek, akik meggondolatlanul klikkelnek, és adataikat lazán megadják a nyilvános felületeken. Ők nem félnek a vírusoktól, csalóktól, ezért jelentősen kevesebb biztonságos megoldást használnak, de sokan közülük nem is ismerik a védekezés módjait. Ők egyfajta hamis biztonságérzettel rendelkeznek, pedig, mint látjuk, inkább digitálisan felkészületlennek mondhatók. Az ő körükben többségben vannak a férfiak, az idősebbek és az egyedül élők. Az idősebb internetezők között a legnagyobb arányban, 37%-ban sajnos a kiszolgáltatott áldozat típusok vannak. Ők azok a bátortalan, védtelen idősebbek, akik nem védekeznek a csalások és vírusok ellen, pedig ők félnek a leginkább. Azt is mondhatjuk, hogy rettegnek a visszaélésektől. Ennek legfőbb oka, hogy egyáltalán nem ismerik a védekezés módjait.
A különböző online csalási, támadási módokat ismerik?
A kutatás szerint az idősek többsége ismeri az ártó szándékú hírlevelet, a hamis termékeladást, a hamis nyereményjátékot és befektetési lehetőséget a csalási formák közül. Az ártó szándékú vagy adathalász hírlevél szedi egyébként leggyakrabban az áldozatait, ezt követik az SMS-ben kapott kártékony linkek, és a hamis nyereményjátékok. Ezek aránya körülbelül 12-13%. És 10% körüli azoknak az aránya is, akiket hamis online webshopok megtévesztettek, vagy közösségi média profilok próbáltak kapcsolatba lépni velük. Illetve az is előfordult, hogy hamis banki szolgáltatói telefonhívást kaptak. És sajnos 5-6%-kal az is előfordult, hogy személyes adatukkal vagy jelszavukkal visszaéltek, illetve hamis banki tranzakciót hagytak akaratlanul jóvá.
Átlátja ez a korosztály, hogy nem feltétlenül boldogul, hibátlanul az online világban, és esetleg kér tanácsot, vagy fordul rendőrséghez, vagy barátokhoz, szomszédokhoz, aki mondjuk otthonosabban mozog ebben a világban?
Nagyon sokan tudják, hogy kihez forduljanak visszaélés, illetve csalás észlelése esetén. A válaszadók 47%-a a rendőrséghez fordulna, de az informális segítségkérés, amikor családokhoz, barátokhoz fordulnak, az is jellemző 13%-ban, illetve a szolgáltatók felkeresése is körülbelül ugyanilyen arányban. A segítő szolgáltatásokat és online felületeket elég kevesen, körülbelül 5% veszi csak igénybe.
Mi a legfontosabb tanulsága ennek a kutatásnak?
Amit láttuk, az idősebbek két leginkább kiszolgáltatott csoportja összesen 67%-ot tesz ki a teljes sokaságból. És ez a tény arra hívja fel a figyelmünket, hogy a digitális edukáció és a felhasználói tudatosság növelése terén még nagyon sokat tennivalónk. Mind egyéni szinten, a saját környezetünkben, a családban, mind a szolgáltatóknak és a hatóságoknak fokozottan oda kell figyelniük az idősebb, főleg a 65 év feletti internetezőkre, és segíteni, támogatni kell őket abban, hogy megtalálják és alkalmazzák a védekezés megfelelő formáit.
Sós Edinát, az NMHH kutatási munkatársát hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Míg a tápláló, vitamindús, rostokban gazdag ételek serkentik az agyműködést és segítenek az összpontosításban, a kevés folyadék, a túl sok cukor és a túlzásba vitt gyors éttermi, valamint feldolgozott étel csökkentheti a koncentrációt. A Semmelweis Egyetem a vizsgaidőszak táplálkozási tévútjaira hívja fel a figyelmet. Bodor Zsanett dietetikussal, az Egészségtudományi Kar dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének adjunktusával készítettem interjút.
Alapvetően ennek mindig is nagyon fontosnak kellene, hogy legyen. Az felértékelődés az azért lehet, mert ilyenkor hajlamosak vagyunk nem feltétlenül odafigyelni. Nem kifejezetten ez van a fókuszban, hanem a tanulás és a felkészülés a vizsgákra. Ezért ilyenkor is kifejezetten fontos, hogy megpróbáljunk odafigyelni magunkra, aminek ugye nagy részét a táplálkozásunk is adja. Tehát nagyon fontos, hogy a megfelelő ételeket, italokat válogassuk ebben az időszakban is.
Mi az, amit az emberek, a fiatalok egy ilyen stresszesebb időszakban leginkább hibaként elkövetnek a táplálkozás szintjén?
Alapvetően én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon sok mindent lehet csinálni, de szerintem a legnagyobb probléma az az lehet, hogy ilyenkor sokszor az ilyen nagyon könnyen elkészíthető gyors ételekhez, illetve az ilyen kevésbé mondjuk úgy tápláló ételekhez nyúlnak, vagy nagyon sok édességet fogyasztanak sokan, vagy túlzásba viszik például a kávé, vagy az energiaitalok, koffein fogyasztását. Ezek lehetnek szerintem a leginkább problémás esetek ebben az időszakban.
Ez milyen következményekkel járhat?
Alapvetően, ugye, hogyha nem megfelelően táplálkozunk, de ez nem csak a vizsgai időszakban igaz, hanem bármikor, ugye, akkor előfordulhat, hogy nem biztosítjuk a szervezetünk számára azokat a tápanyagokat, amikre szükségünk van, tehát ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor is minél változatosabban étkezzünk, próbáljunk meg minél több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, figyeljünk oda a napi folyadékbevitelünkre, a szénhidrátok közül próbáljuk meg azokat választani, amelyek mondjuk nem sok cukrot tartalmaznak, tehát illetve akár teljes kérési termékek közül válogatni, a finom pékáruk javára, ugye most itt arra gondolok, hogy próbáljunk meg mondjuk fehér kenyér helyett akár teljes kérésű vagy rozsos kenyeret vásárolni. Ebben az időszakban is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a folyadékbevitelünkre. Ugye ez azt jelenti, hogy ígyunk meg a napi megfelelő mennyiséget, hogyha az Okostányér a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által kiadott egészséges táplálkozásra való ajánlást vesszük alapul, akkor ez egy 8 pohár folyadéknak felel meg, ahol egy pohár, ez egy olyan 2-2,5 deciliter, és az lenne javasolt, hogy ebből 5 pohár ivóvíz legyen, és természetesen beszámolhatók más ételeinknek a folyadéktartalma is, mondjuk a levesek, vagy akár a gyümölcslevek, de itt is arra kell törekednünk, hogy például, ha gyümölcslevet szeretnénk fogyasztani, akkor minél magasabb gyümölcstartalommal rendelkezőt, akár a 100%-osokat, illetve olyan termékeket választunk, amelyek nem hozzáadott cukrot tartalmaznak.
Mennyire nehezíti tovább a helyzetet az, hogy azért ilyenkor felborul az ember napirendje, nem feltétlenül van idő, mód, mondjuk 10 óraira, uzsonnára, de kéznél van egy csomag chips.
Nos igen, ez egy nagyon jó kérdés, illetve hát ez egy igen nehéz időszak mindenki számára, aki már ugye átélt egy vizsgaidőszakot, vagy akár az érettségi időszakot. Én azt gondolom, hogy ami ilyenkor fontos, hogy megpróbáljuk magunknak a saját időbeosztásunkat úgymond megtervezni. És hogyha ezt megtesszük, akkor ebbe bele tud férni. Például, hogyha úgy is tartunk szünetet a tanulás közben, akkor ennek lehet a része egy kisebb 10 órainak az elfogyasztása, ami nem feltétlenül kell, hogy egy nagy dolog legyen. Akár, hogyha egy gyümölcsöt vagy joghurtot eszünk, az is nagyon jó forrás lehet, csak pont ne azokhoz a egészségtelenebbnek mondható, mondjuk ilyen chipsekhez, nagyon sok csokihoz nyúljunk, amik ugye nem feltétlenül annyira kedvezőek számunkra.
Mi az összefüggés az egészségtelen táplálkozás, illetve az agyműködés vagy a koncentráció között?
Azt gondolom, hogy az elsőleges és nagyon fontos dolog, hogy ugye az agyunknak szüksége van az energiára ahhoz, hogy működjen, ezért is fontos az, hogy például sose hagyják ki a reggelit, akik tanulnak, illetve így alapvetően senki, hiszen ez kell ahhoz, hogy a napunkat elindítsa, megfelelő energiával ellásson minket. Ugye itt lehetne beszélni arról, hogy vannak ilyen csodaszerek, amitől biztos, hogy sokkal jobban fogunk tudni gondolkodni. Vannak olyan tápanyagok, amik ugye segíthetik nekünk a gondolkodást, például a omega-3 zsírsavak, vagy mondjuk a magas kakaótartalmú csokoládéban található antioxidánsok, ezek segíthetnek ugye a koncentráló képesség javításán, de ugye nagyon fontos minden esetben, hogy tartsuk a mértéket, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor naponta együnk meg egy tábla csokoládét, hanem úgy próbáljunk meg ezekre a dolgokra is odafigyelni. A táplálkozás ez nem csak a koncentráció szempontjából fontos, hanem alapvetően az egészségügyi állapotunk szempontjából is fontos, hiszen nyilván, hogyha nem megfelelően táplálkozunk, akkor azzal több problémát is okozhatunk magunknak, ami közvetetten, de befolyásolhatja azt is, hogy mennyire tudunk mondjuk koncentrálni, odafigyelni a tanulás során, meg kell próbálnunk erre is odafigyelni.
Akkor tulajdonképpen az, hogy mondjuk a csokitól, vagy a kávétól, vagy mondjuk egy nagyon erős zöldteától ilyen felpörgetve érzi magát az ember, akkor az csak egy ilyen átmeneti állapot is, önbecsapás?
Alapvetően nyilván ezek hatnak a koncentráció képességünkre, a kávé például akár rövid távon használni tud, de hogyha túlzásba visszük ezeknek a fogyasztását, vagy például túl sok koffeint fogyasztunk, akkor ez hosszú távon, vagy igazából később, ez akár pont az ellenkezőjére fordulhat, és ez egyébként egyénfüggő is, hogy ki mennyire és hogy tolerálja a koffeint például. Az Egészségügyi Világszervezet szerint ugye 400 mg lenne a napi limit, itt így a koffeinfogyasztás tekintve, ami nagyjából egy 4 csísze hosszú kávét jelent, így összességében, de ugye, ahogy ön is említette, vannak más olyan tápanyagok is, vagy ételeink, amik tartalmaznak, például ugye a teáknak egy része, vagy az energiaitalok is, tehát ezeket így úgy kell összekombinálni, hogy megpróbáljuk ezt a mennyiséget, illetve limitet tartani.
Bodor Zsanett dietetikust, a Semmelweis Egyetem adjunktusát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 30 évvel ezelőtt nyilvánította az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává.
Amikor arról kérdezték az európaiakat, hogy mennyire fontos az életükben a család, akkor a magyarok 98% azt mondta, hogy nagyon fontos az életében a család, de összességében az európaiak többsége is 90% ugyanígy nyilatkozott.
Hallhattak arról, hogy az NMHH kutatása szerint különösen az egyedül élő idősek kiszolgáltatottak az online veszélyekkel szemben.
Az 50-79 éves korosztály 97%-a napi rendszerességgel használja az internetet. 13%-uk gyakorlatilag állandóan online van, de legalább naponta internetezők átlagosan több mint 2 órát töltenek online.
És szóltunk arról is, hogy az érettségi és a vizsgai időszak táplálkozási tévútjaira hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem.
Sokszor az ilyen nagyon könnyen elkészíthető gyors ételekhez nyúlnak, vagy nagyon sok édességet fogyasztanak sokan, vagy túlzásba viszik például a kávé, vagy a energiaitalok koffein fogyasztását.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.